és F. Rebrand novellái. A halál angyala. Timeson utálta ilyenkor a munkáját. Különben nem szokta bánni, hogy rendőrnek ment, még kevésbé, hogy a gyilkossági csoporthoz került. De voltak olyan helyszínek, amik még az ő edzett gyomrát is megfeküdték. A bűncselekményt este 11 és éjjel 1 között követhették el, az orvos szerint. Pontosabbat majd a boncolás után, mondta, de Timeson tudta, hogy pontosabb információra úgysem számíthatnak. A doki mindig optimista volt, és mindig reménykedett, hogy olyan információkhoz jut, amivel az átlagosnál jobb közelítéssel határozhatja meg a gyilkosságok időpontját, de sohasem jött be neki. Valószínűleg sohasem fogja megírni azt a cikket valamelyik orvosi szaklapba, amelyik híressé teszi, nem csak a rendőrségi berkeken belül, hanem a tudományban is. Hiába kísérletezett mind újabb és újabb módszerekkel, mégsem jutott közelebb céljához, a halál beálltának percre pontos meghatározásához. Oké, intett Timeson a távozó doki után, aztán a helyszínelők vezetőihez fordult. Az őrmester meglehetősen zöld képpel támasztotta a falat. Találtak valamit? Kérdezte tőle. Hat halottat, vonta meg a vállát az őrmester, miközben nagyon igyekezett, hogy kemény fickónak látszódjon. Mint ahogy minden új ember ebben a szakmában, még ő sem tudta, vagy csak nem hitte el, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megszokni. 6 halottat, mondta még egyszer. 4 gyerek és a 2 szülő. A legkisebb gyerek 7 éves, a legidősebb 15. Csak legyek ott, amikor elkapjuk ezt az állatot, tört ki belőle a dű. Szétrugom a fejét. Nem, rázta a fejét Timeson. Megérdemelni, de nem. Láttad őket, nem? Mindegyiket valósággal szétszabdalta, mint egy mocskos mészáros. Csak tudnám, a kicsi hogy úszta meg. Intett a fejével a tornác felé, ahol egy rendőrnő felügyelete mellett 5 évesnek látszó szőke, kékszemű, angyalarcú kisfiú üldögél csendesen. Szegény semmit sem ért az egészből, és addig jó neki, amíg semmit sem ért. Szerencséje volt, mondta Timeson. A gyilkos feltehetőleg nem tudta, hogy 5 gyerekük van. Volt, mert akkor őt sem hagyta volna ki. Csak tudnám, a gyerek hogyan úszta meg. A többieket mind elkábította. A kisrácot miért nem? Talán nem kapott vacsorát büntetésből, vagy egyszerűen csak nem volt a fogára való a menü, mondta az őrmester. Ha ugyanaz ételbe adta be nekik. Miben másban? A fiatal férfi válasz helyett levette a sapkáját, és a zsebkendőjével a homlokát törölgette. Arra gondoltam, nem kéne kikérdezni a kisfiút. Hát, ha látott vagy hallott valamit. Egy 5 éves gyerek, mint tanú, húzta el a száját Timeson. A személy leírás alapján kereshetjük majd a 7 fejű sárkányt meg a vasorú bábát. De azért visszaballagott a kertkapuból a veranda felé. A rendőrnő szemrehányóan nézett rá, mikor megszólította a gyereket. – Hogy hívnak? A kisrác felnézett rá ártatlan, kerek, kék szemeivel. – Tommy – mondta komolyan. Timesonnak maga sem tudta, miért végigfutott a hátán a hideg. A gyerek úgy mondta a nevét, mintha az nem is az övé lenne, hanem a kérdezőjé, amit épp most olvasott ki annak a gondolataiból. – Engem is Tomminak hívnak – mosolygott rá a kisfiúra. Jó név, mondta az. Én szeretem. Kérdezni szeretnék tőled pár dolgot. Akkor te is rendőr vagy? Nem kérdezte, leszögezte a dolgot. Timeson meglepődött. Miből gondolod? Apu azt mondta, hogy a rendőrök mindig kérdezősködnek. Te is rendőr vagy, még ha nincs is ilyen ruhád, mint neki, intett az egyenruhás rendőrnő felé. Okos vagy, hogy kitaláltad, dicsérte meg Timeson. Anya is mindig azt mondta, hogy okos vagyok, hogy túl okos vagyok a koromhoz képest, mosolygott fel a gyerek a férfira. Tényleg nem úgy beszél, ahogy a kis kölykök szoktak, állapította meg magában Timeson. Persze, a fene tudja, hogy szoktak azok beszélni. Nem volt családja, gyereke. tapasztalata sem, hogyan kellene kihallgatnia egy ekkora gyereket. Segítségkérően nézett a rendőrnőre, az tüntetőleg elfordította a fejét. Láthatólag nem tetszett neki a dolog. Mit szólnál hozzá, ha máshol beszélgetnénk? A nénit biztosan zavarjuk a pihenésben. Tyson nem tudta megállni, hogy ne szúrjon egyet oda a 30 körüli kövérkés ellenszenves arcú nőnek.
Az lehet, úgyis el akartam már menni a bunkeromba, de nem engedett, mondta a gyerek a nőt nézve.
Tudod mit, menjünk el oda együtt. Legalább nekem is megmutatod, próbálta gyerekre hangolódni a férfi. Amennyire emlékezett, kölyök korában neki is volt titkos búvóhelye, amit persze megosztott a haverjaival. De ez a kis Krampus még túl kicsi ahhoz, hogy haverjai legyenek.
Jó, gyere!
Nyúlt fel a gyerek, és mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, kezét Timeson kezébe öltötte.
Mutatom az utat!
A ház mögé a pince lejáróhoz vezette a férfit.
Erre kell menni,
mutatott az ajtóra. Ki tudod nyitni? Kérdezte a férfi.
Persze,
nyomta le a gyerek a kilincset.
Sosincs zárva. Tessék,
mutatta az utat az idősebbnek udvariasan. Tyson csodálkozott, hogy milyen jól nevelt kiskölyök, és bár nem szokott hozzá, elsőnek lépett be a pince ajtón. Tett néhány lépést lefelé a lépcsőn, amit azonnal meg is bánt. A félmohomályban nem láthatta, hogy a deszkából készült fokok közül csak az első négyet tartja biztos vasgerenda, a többit nem. Zuhanása rövid volt és fájdalmas. A leérkezés különösen. A pince padozatába rögzített kihegyezett karók közül talán 10 is átdöfte a testét. Sikoltani szeretett volna a fájdalomtól, de nem tudott. A nyakába fúródott acélnyás elmetszette a gégéjét, a hangszálait. Érezte, amint a feltépett verőérből lüktetve frecsen ki a vére, az arcára, a betonpadlóra, és a beleit szaggató iszonyatos fájdalom. Puha huppanással érkezett mellé a kisfiú. Ő ugrott. Leugrott a legalább 3 méter magasan lévő küszöbről.
– Ezt szeretem nézni, – mondta. – Szeretem nézni, amikor meghaltok.
Timeson arcára függesztette szemét.
– Tudod, – mondta súgva, – hazudtam neked. – Tommy. Engem nem Tommynak hívnak, hanem Angelnek.
Kegyetlen búcsú.
A szavak mágiája az írás. Racionális korban születtem a mikroelektronika világában, távol a varázsigéktől, a ráolvasásoktól, az átkoktól, a szellemidéző bűvmondókáktól, tele kételkedéssel, hitetlenséggel. De miért írom le mindezt? Te is tudod, milyen voltam, te tudod a legjobban. Hozzád, neked írom ezt a levelet, kedvesem. Ez az utolsó levelem, ezek az utolsó szavak, sorok, melyeket leírok ezen a földön. Lassan kipereg az idő az ujjaim közül, s elmúlik ez a nap, a ma, akár az életem. Még tart jelen idejűségem, még jelen vagyok, de néhány óra múlva már csupán múlt idő leszek. Csendbe fulladt akkort, megfakult szín, amit elfelejtenek. Nem önszántamból teszem, nem leszek önmagam gyilkosa. Emlékszel arra a napra, amikor megismerkedtünk? Tél volt, odakint hó esett a sötét utcára, de a könyvtárban meleg volt, fény, csend. Könyvek lapjai zizegtek az olvasóteremben, s jegyzett tömbökön percegett a toll. Néha valaki az orrát fújta, vagy a pulthoz ment, hogy az ügyeletes könyvtárostól újabb köteteket kérjen ki. Amikor kimentem a folyosóra, hogy elszívjak egy cigarettát, te már ott üldögéltél a dohányzóasztalnál, a virágos húzatú fotelban. Rám mosolyogtál, megszólítottál. Emlékszel? Elakadt a lélegzetem. Ilyen gyönyörű nő, és éppen engem. Görbe a hátam, kis kerek pocakom van, és 12 dioptriás szemüvegem. Erősen kopaszodom, pedig még 30 sem vagyok. Még te is magasabbra nőttél nálam. Szóval elegyedtünk. Össze-vissza beszéltem, annyira izgultam, pedig alig mertem rád nézni. Egy ragyogó nő, aki érdeklődik irántam. A hajaddal játszadoztál, csavargattad a copfodat, miközben kifaggattál engem. Ki, mi vagyok, hogyan élek, mivel foglalkozom. Azt hittem, azért teszed, mert érdekellek. Akadoztak a szavaim, dadogtam az izgalomtól. Mennyire nevetséges lehettem, ahogy megpróbáltam hízelgő képet festeni magamról. Igyekeztem vagánykodni, kemény fickónak mutatni magam. Arra buknak a csajok? Mondogatták a fiúk az egyetemen. Nevettél. Úgy véltem a vicceimen. Most már tudom, hogy tévedtem. Tudom, hogy ki nevettél. Pedig valóban érdekeltelek, de nem úgy, ahogy én hittem. Remélem. Szükséged volt rám. Nem mint férfira, hanem mint balekra. Kísérleti nyúl kellett neked, és kifelelne meg jobban erre a szerepre, mint egy csendes, zárkózott aglegény, akinek se kutyája, se macskája, egy huszadrangú hivatalnok, aki nem hiányzik sehol sem, ha eltűnik. Ügyesen dolgoztál. Lépésről lépésre, napról napra, hétről hétre csigáztad érdeklődésemet magad és választott szakterületed iránt. Észre sem vettem, s az okkult tudományok lelkes kutatójává váltam. Szorgalmas famulusa lettem a nagy magisztrának. Neked. Morzsákat hullattál nekem ebből az időből, a szépségedből, s cserébe megkaptad testem, lelkem, minden erőm, tudásom. Érted dolgoztam, érted tanultam, érted olvastam el azokat a könyveket, amiket a kezembe adtál. Érted olvastam el azt a könyvet is. Ezt a könyvet, mely most itt fekszik a könyököm mellett az asztalomon, míg ezeket a mondatokat papírra vetem. A búcsú levelemet írom. Tudod miért? Te ne tudnád. Te adtad a kezembe ezt az átkozott könyvet, hogy olvassam végig, jegyzeteljem ki számodra, mert neked nincs időd bajlódni vele, pedig szükséged van bizonyos részleteire. Különösen egyre. Nem árultad el melyikre, s én nem kérdeztem, mert bíztam benned. Vakon bíztam. Úgy néztem rád, mint egy a földön járó istennőre, akit a bűnös halandónak, nekem, feltétlenül szolgálnia kell. Nem gyanakodtam. Mire is gyanakodhattam volna? Nem az volt az első könyv, amit ezekkel a szavakkal nyújtottál át. Kicsit másképp csengett ugyan a hangod, mint máskor, de ez csak utólag, mikor már késő volt, fedeztem fel, visszapergetve az eseményeket. Mikor az ártatlanságodról akartam meggyőződni. Nem sikerült. Bűnös vagy. Féltem ettől, küzdöttem ellene, de a tényeket nem másíthatom meg. Be kell látnom ostobaságomat. Megidéztem őt, megjelent, ahogy elolvastam a könyvben azt a bizonyos két sort, a varázsigét, melyet nem kell kimondani, elég, ha az olvasó agyában visszhangoznak az igék. S megjelenik ő. Te tudtad, hogy így van, hogy így lesz. De még te, az okkult tanok ismerője is kételkedtél, a kimondatlanul is ható varázslatban, s mivel nem akartad a bőrödet, azt a csodálatosan sima, bársonyos bőrt kockáztatni, hát kerestél egy ostoba belekot, aki helyetted a saját fejére idézte a pusztulást és a borzalmat. Megtaláltad. Megtaláltál. Engem találtál meg. Felkészítetlenül löktél a karmai közé. Csak hogy megmutasd, az ige a legerősebb létezik. Pedig ha elmondod, mi történhet velem, talán akkor is megteszem. A kedvedért. És akkor minden egészen másképp történik. Az életemmel fizettél ezért a tudásért. Keveset adtál érte, hisz a te szemedben az életem semmit sem ér. Elragadja a lelkem, olyanná válok, mint ő. Eónok várnak rám, tehetetlen lebegés a vaksötét űrben. Bezárva önmagamba, míg szét nem robbanok, míg el nem emésztem egyéniségem utolsó szikráit, míg meg nem őrülök. Egy dolog vigasztal csupán, mégis a társam leszel, a feleségem. Ezért írom neked ezt a levelet. Megértetted, ugye? Mire idáig elérsz az olvasásban, már túl vagy azon a két soron, mert te is elolvastad azokat. Mire ez a levél a kezedbe kerül, ebben a világban én már halott leszek. De ott létezem, s helyette én jelenek meg neked, hogy megtegyem veled, amit ő tett velem. Most kivert a víz, és félsz. Furcsán megrecsent az egyik bútordarab a szobádban. Egyedül vagy. Vagy mégsem? Lehet, hogy már ott állok a hátad mögött ugrásra készen. Ne fordulj meg. Jobb, ha nem fordulsz meg. És ne nézz a tükörbe, úgysem láthatsz meg benne. Még van néhány perced, vagy talán annyi sem. Várok. Várok rád, ahogy mindig is vártam. Fejezd be az olvasást, Olvasd végig a levelemet. Döbbenj meg, ahogy én megdöbbentem. Értsd meg, ahogy én is megértettem. Nincs menekvés. Ne kapkodj. Az ellenigét úgysem találod meg sehol, mert nem létezik. Félsz? Félsz a magánytól, a kietlenségtől, a vigasztalhatatlanságtól? Látod, én már nem félek. Már túl vagyok mindenen. Hamarosan te is túl leszel. Túl leszel mindenen. Velem leszel. Velem leszel a sírban. Itt vagyok. És ennek vége van.
Gólyák.
Amikor beléptem az előadóba, már ott ültek. Nem lehettek sokan, talán 18-20-an. A kurzus résztvevői egyetemi polgárok, nálam alig néhány évvel fiatalabbak, diákok. Végigmentem az egyenletesen süllyedő padsorok között, le egyenesen a terem legalacsonyabb pontjára, a katedrához. Letettem holmimat az asztalra. Nem volt sok, csak egy notesz és egy dosszié, benne a rektor által láthatatlanba jóváhagyott tantervel, és megfordultam. A rektor járt az eszemben. Az első két évben sokat kötözködött a tanterveim miatt. Többnyire egyetlen papírlapból álltak, rajtuk pársoros emlékeztetővel. De az eredményeim meggyőzték. Talán kicsit félt is tőlem, tudva akkor léphetek a helyére, amikor csak akarok. Azt nem sejtette, hogy semmire se vágyok kevésbé, mint valaminek, legyen az kocsi vagy egyetem a vezetésére. Nem árultam el neki, hogy nem kell tartania tőlem. Meghagytam kényelmetlen helyzetében, a bizonytalanságában, élvezze az ebből származó összes előnyt. Ártani nem árthatott nekem, mert nem tudott. Tehát teljes mellszélességgel támogatott, amire viszont nekem volt nagy szükségem. Ha csak lehetett, igyekeztem nem kihasználni előnyös adottságaimat. Végignéztem a diákokon. Egy évig fogjuk nyűni egymás idegeit. Némelyikükkel tovább, ha a tanszékemen kívánja folytatni a tanulmányait. És ez gyakran elő szokott fordulni. Az enyém a leglátogatottabb tanszék az egyetemen, még akkor is, ha nem erről híres az iskola. De ezt ők nem tudhatták. Gólyák voltak, a jövendő fizikusai, a tudományba vetett rendíthetetlen hittel, mélységes önbizalommal, mert aki bejut az ország legjobb egyetemére, az legalábbis nem akárki. Vagy nagyon sok a pénze, vagy nagyon magas az IQ-ja, vagy nagyon jó sportoló. Némelyiküknek bizonyára előszerződése is van különféle cégekkel, olyan kezdőfizetéssel, amilyenről egy átlagember legfeljebb ábrándozhat. Az első sorokat szokás szerint üresen hagyták. A java a negyedik-ötödik sorba húzódott, kis csoportokra oszolva. Hátrébb csak egy-két izom pacsirta ült, bizonyára az egyetemi csapat díszei, álmosan pislogva, és persze azok, akik különösen nagy ostobaságnak tartották a kurzust. Ide senki nem jött önként. Minden évben szinte kötéllel kellett összefogdosni az első év folyamos hallgatókat, hogy meglegyen az induláshoz szükséges létszám. Később persze ez megváltozott, akkor már alig lehetett elhajtani a jelentkezőket. Bemutatkoztam és elárultam nekik, amit már úgy is tudtak. Ezen a szakon én leszek az előadójuk. Ez nem szak, ez marhaság, hallatszott valahonnan hátulról. Ilyesmiben már az óvodások sem hisznek, mondta egy szemüveges, nagyon szeplős és nagyon alternatív lány. Csak úgy sütött belőle a szuperintelligencia és a felsőrendűségébe vetett hit. Minek kell ide járnunk? Többen helyeseltek neki. Megvontam a vállam, mint akit nem érdekel a dolog, pedig érdekelt. De ez így megy mindig az első alkalommal. Leszoktam már arról, hogy győzködjem őket, hogy vitatkozzak. Az efféle próbálkozásaim többnyire hangzavarba fulladtak, és csak annyit értem el, hogy kicsengetéskor diadalittasan hagyták el az előadót, letorkolhatták a tanárukat. Akár akarják, akár nem, akárminek is tartják, de részt kell venniük ezen az egyéves kurzuson, mondtam, és az év végén vizsgát kell tenniük a tanultakból. Ha valaki sikertelenül vizsgázik, nem folytathatja a tanulmányait, legalábbis ezen az egyetemen nem. Ez persze nem volt egészen igaz, de miért ne ijesszek rájuk egy kicsit? Én csak azt csodálom, állt fel egy zakós nyakkendős fiú, hogy a 20. század végén ilyesmi előfordulhat.
egy országos, sőt világhírű egyetemen.
Válasz helyett széttártam a karom. Egyet értettem vele, bár nem egészen úgy, ahogy ő gondolta.
Én a diákon csodálkoztam. Csak ugyan furcsa, hogy még ma is az ennyire fiatal emberekben is milyen mélyen élnek a régi előítéletek. Az elődeim jutottak eszembe. Bizony nem volt könnyű életük, és némelyiküknek egészen ronda halála volt. Mégis kissé irigyeltem őket. Sok bajuk volt, de nem kellett egy sereg zseniális, rakoncátlan diákkal vesződniük. Eluntam a dolgot, elegem lett a közbeszólásokból, megjegyzésekből, becsmérlésekből, provokációkból. Még a sportolók voltak a legrendesebbek. Nekik mindegy volt, hol unatkoznak. Döntöttem, rajtam a sor.
Mielőtt folytatnánk ezt a kis vitát, mondtam, engedjék meg, hogy bemutassam a tanársegédemet.
Értetlenül néztek rám, ahogy kinyújtottam a kezem, tenyérrel egymás felé, karmonként begörbített ujjakkal, mintha egy különösen vastag nyakú egyént próbálnék megfojtani. Koncentráltam, és lassan elkezdtem széthúzni a kezeimet. Bár le volt hunyva a szemem, mégis tudtam, miért halkul, majd szűnik meg teljesen a zsibajgás. A két tenyerem között cikázó kisülések látványa hallgattatta el őket. Nem az első alkalommal csináltam ezt az apró kis trükköt. Még erőlködnöm sem kellett, s már is éreztem az agyamban azt a jól ismert bizsergést, a kiáradó, majd materializálódó energiát. Nyúlt, nyúlt a mágikus köldögzsinór, aztán elpattant. Bevégeztetett.
Jehuda Lövben, Bekál úr, Löv rabbi szelleme elvállalta, hogy a tanár segédem lesz. Segít okítani önöket. Talán tudják, hogy korának leghíresebb varázslója volt. Ő alkotta meg a gólemet. Sokat tanulhatnak tőle.
A terem dermedt csendjét Löv rabbi törte meg.
Ok, bocs. Ezekkel a madarakkal is menni fog,
mutatott mosolyogva a tátott szájú bamba társaságra.
Hiába, a jó öreg az évszázadok során hozzászokott a pongyola fogalmazáshoz és a szlenghez.
Tehát, kezdem, ez az évi kurzus tárgya, a mágia alapjai.
Cápaváros.
Az ötlet békapofától származott. Ezt nem azért mondom, mert mettegetni akarom magam, csak a tényekre szeretnék rávilágítani. Nekem nincs annyi okosság a fejemben, hogy ilyesmit ki tudjak találni. Akkor már egy ideje rosszul ment mindkettőnk sora. Én már a munkanélküli segélyezésből is kiestem, csak a kormányzati támogatásból tengődtem valahogy. Békapofának legalább állása volt. Takarítógép kezelőként dolgozott egy bevásárlóközpontban. Mindenki ismeri ezeket a masinákat, ahhoz túl ostobák, hogy maguktól elvégezzék a feladatukat, ahhoz viszont elég intelligensek, hogy a kezelőjüknek bőven legyen ideje unatkozni. Ül a fickó a nyerekben, rója a folyosókat, és időnként megnyom egy-egy gombot. Nem a karrier csúcsa, nem is fizetik meg valami jól. És békapofának abból a pénzből kellett eltartani a két gyereket, meg az asszonyt. Épp hogy nem kellett hóvégén az ingyen konyhára járniuk. Így mennek a dolgok a 21. század közepén az Egyesült Európa fővárosában, High Cityben. Nem valami fényesen mondhatom. Már régóta törtük a fejünket, hogy lehetne egy kis pénzmaghoz jutni. Ezt hívják, azt hiszem, megélhetési bűnözésnek, de mivel egyikünknek sem volt gyakorlata, sem tehetsége a gangster pályához, az ötleteink megmaradtak a tervezgetés szintjén. Míg nem egy napon Ladislau betévedt abba a bevásárlóközpontba, ahol a békapofa söprögetett. Most el kell mondanom, ki az a Ladislau. Valaha együtt jártunk vele egyetemre, mert jártunk egyetemre, mint szép reményű rendszerprogramozók. Aztán Ladislaunak diplomája lett, pedig amolyan 12-1 tucat fazonként haladt előre. Én megrepültem a diplomaosztás előtt nem sokkal, a békapofával együtt. A vád vírusgyalázás volt, és ezt már akkor is nagyon komolyan vették. Legalábbis, ha a hétköznapi felhasználókról volt szó, a hadsereget persze senki nem merte perelni a katonai vírusokért. A legszebb az egészben az volt, hogy nem is vírust írtunk. Egy önszaporító, mutáló sejtautomata modellt akartunk csinálni, amivel szimulálni lehet az emberi testben burjánzó rákos sejtek működését. Volt már ilyen szimuláció, de a miénk jobbnak ígérkezett. Nem dicsekvésként mondom, de a legjobbak között tartottak számon minket az egyetemen, de egyéb körökben is. Nem állítom, hogy híresek voltunk, de ismerték a logónkat a hálózaton. Egész szépen haladtunk, egyre trükkösebben törte át a legjobb védelmet is a programunk, amikor valaki, akkor csak görénynek hívtuk, mert fogalmunk sem volt, kit akar a közérdeket szem előtt tartó bejelentő álnév, egyenest a dékáni hivatalhoz fordult, hogy mi az az egyetem felszerelésével illegális programot fejlesztünk. Nem tudtunk kimosakodni. Nem sokkal azelőtt hozták a legújabb adatvédelmi törvényt, amely értelmében a vírusgyártás akkor is büntetendő cselekmény, ha az adott vírust sosem engedik szabadjára. Örülhettünk, hogy megúsztuk annyival, hogy páros lábbal távolítanak el az intézmény dicső falai közül, és nem jelentenek fel. Mert hiába esküdöztünk, hogy ez csak egy rákvírus szimuláció. Fertőzött, mint a rossz nyavaja, és ez elég bizonyítéknak bizonyult, azzal együtt, hogy a bejelentő egy elektronikus levelet mellékelt a mószeroláshoz, amelyben valaki vírusírással bíz meg bennünket. A megbízónak természetesen sosem akadtak a nyomára, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem létezett. Nem is kaptunk soha ilyen levelet. Mégis megtalálták a békapofa gépén az enyémen meg a dekódoláshoz szükséges kulcsot. Itt sem használt a védekezés, hogy az egyetemi város szabályzata szerint tilos a diákoknak zárniuk a gépüket, ezért bárki hozzáférhetett mind az anyagainkhoz, mind az adattárolóinkhoz. Lehet, hogy mégiscsak példát akartak statuálni iskolai szinten. Tehát repültünk. Diploma nélkül elég nehéz munkát találni High City-ben. Az ember örülhet, ha adódik valami olyasmi, amit Japánban már régen gépekkel végeztettek. De itt olcsó a munkaerő, átkozottul olcsó, olcsóbb, mint a korszerű gépek. Ladislaunak viszont sikerült diplomát szereznie. A diploma munkája egy a rákos sejtek működését emuláló újszerű program volt. Nem állítom, hogy egy az egyben ellopta munkánkat, mert néhány lényegtelen helyen megváltoztatta a kódot, hogy mégse bitről bitre ugyanazt a programot adja be diploma munkaként, amiért kirúgtak két embert az egyetemről. Egy ismerős mesélte el nekünk a dolgot. Talán tiltakozhattunk volna, de meg se próbáltuk. Az adatlapjainkon akkor már szerepelt, hogy miért távolítottak el az egyetemtől, tehát már eleve gyanúsak lettünk volna. Ráadásul semmi bizonyítékunk sem volt, az anyagainkat az egyetem rendészete megsemmisítette. Legfeljebb káromkodhattunk. Ezt meg is tettük. Akkor is, míg az elkövetkezendő évek során is jó néhányszor. És akkor, 10 évvel később, békapofa összeakadt Ladislauval. Ennek meglehetősen kicsi a valószínűsége egy 27 milliós városban, különösen, ha az illetők erősen különböző körökben mozognak. Békapofa saját bevallása szerint is, mint minden normális férfi ember tette volna a helyében, arra gondolt, hogy neki megy a takarítógéppel, felökleli, aztán leszáll a gépről, és addig üti, amíg mozog. Hogy ezt megcselekedje, csupán két aprócska akadályba ütközött. Az egyik az volt, hogy a roham után valószínűleg a rendőrök viszik el, és elveszíti az állását, ha meg is ússza börtön nélkül. A másik meg, hogy a békapofa, bár elég nagy darab fickó, nem igazán edzett. Az utóbbi években meg különösen nem ért rá a fizikumával törődni, mert etetnie kellett a gyerekeit. Ladislau pedig majd kicsattant az erőtől és az egészségtől, sütött róla, hogy tele van pénzzel, megengedheti magának, hogy a legjobb szalonokban, dojokban vegyen leckéket a legjobbaktól. Azaz felettébb két esélyesnek ígérkezett a mérkőzés. Békapofa inkább nem próbálkozott. Félreállította inkább a takarítógépet, és rosszul létre hivatkozva mobiltelefonon elkéreckedett a főnökétől. Mivel ezt még sohasem tette, az alatt a 3 év alatt, mióta a cégnél dolgozik, elengedték. Ő meg szépen Ladislau nyomába szegődött. Eleinte nem volt semmiféle határozott terve, csak úgy ment utána. A fickó hátra sem nézett, eszébe sem jutott, hogy követhetik. de ha hátra néz is, kétséges, hogy felismerte volna a békapofát. A haverom vagy 30 kilót felszedett az egyetem óta. Követte tehát a delikvenst türelmesen. Sejtette, hogy nem kell sokáig utána ballagnia, mert éppen ebédidő volt, Ladislao pedig úgy festett, mint aki csak az ebédidő alatt ugrott ki valamiért a környéken lévő munkahelyéről. Elég elegáns része volt az a városnak, hogy egy olyan szemmel láthatólag vastag pasas arra dolgozzon. És nem is tévedett a békapofa. Ladislao egy jó nevű brókerház épületébe ment be. Kicsit várt az épület előtt, de mikor a kiszemelt gazember még 2 óra múlva sem került elő, megkeresett engem. Tudta, hogy otthon ülök a gépem előtt, és az álláshirdetéseket böngészem. Nem egy csúcs kategóriájú darab volt a kompjúterem, de jobb, mint a nagy átlagnak van. Nem csoda, hiszen majdnem minden pénzem ebbe öltem. Az igaz, hogy nem volt, és ma sincs jogosítványom, hogy hivatalos munkát végezhessek a hálózaton, de ahhoz, hogy otthon hobbiból mivel foglalkozik egy szürke kis felhasználó, ahhoz senkinek semmi köze, még az illető betartja a törvényeket. Én nem felejtettem el semmit abból, amit valaha megtanultam. Sőt, tovább is képeztem magam, csak úgy, mint a békapofa, mert az ember akár akarja, akár nem, folyamatosan tanul, ha folyton a hálózaton lóg. Nekünk pedig majdnem minden szabadidőnk erre ment el. Az ötlet akkor alakult ki a békapofa fejében, amikor kiderítettem, hogy nem tévedett. Ladislao csak ugyanabban a brókerházban működött, mint rendszergazda. Nem volt nehéz megtudnunk ezt az információt, és nem is követtünk el érte semmi illegálisat. Egyszerűen megnéztük a cél nyilvános névjegyzékében. Elmondta nekem, hogy mire gondol. Nem kellett kapacitálnia, elsőre egyetértettem. Ettől a pillanattól kezdve egymás szájából kapkodva szőttük a terveket, míg el nem készültünk vele. Talán egy óra sem kellett, mikor már csak egyetlen kérdés volt hátra, mikor vágjunk bele. Mindketten érthetően türelmetlenek voltuk, nem akartuk halogatni, mert még meggondolhatnánk magunkat. A toronyugró sem a kockázaton elmélkedik, mikor leugrik a toronyból, csak arra gondol, hogy azt csinálja, amit kell. Békapufa hazaszólt, hogy később ér haza, lehet, hogy az egész éjszakát nálam tölti. Ez nem először fordult elő, így a felesége morgolódott kicsit, de nem csodálkozott különösebben, és nem is fogott gyanút, hogy valami olyasmit akarunk csinálni, amit még sosem tettünk. És elkezdtük. Némi tőke is szükségeltetett a vállalkozásunkhoz, mert egymás között így neveztük. Egy jogász valószínűleg egész más kifejezést alkalmazott volna, de mi nem voltunk jogászok, és egyébként sem éreztük bűnnek, amit csinálunk. A tranzakciókhoz használt programok jó része már készen a rendelkezésünkre állt, mert ha csak mulatságból is, az értékesítés minden lehetősége nélkül elég szép számú dolgot hoztunk mi össze párosban nyomorúságunk éveiben. Sosem gondoltuk, hogy ezek a programok pont erre lesznek jók. Pénzt kellett szereznünk, ha nem is keveset, de semmiképpen sem akkora összeget, ami akár egy jobb pozícióban lévő ember számára is jelentősnek számítana. Más ilyen esetben megpróbál megcsapolni egy bankot, vagy megfejni egy céget. Ez a legnagyobb ostobaság, amit lehet, mert ezeket a helyeket védik a legjobban. Mert minden kezdő hacker álma, hogy igazítson a bank számláján. Ugyan mi is igencsak kezdőknek számítottunk ezen a területen, de ekkora ostobaságot meg sem kíséreltünk. Inkább bejegyeztettünk egy alapítványt, ez ingyenes, mely a csótányok holdon való meghonosítására alakult. Az egész lezajlott 5 perc alatt. Hivatalos személyek lettünk, nem homi magánemberek, akiket jobban szemmel tartanak a hálózati ellenőrök, legyenek azok védőprogramok vagy élő emberek. A következő lépésben béreltünk egy hongkongi elektronikus postafiókot, természetesen az alapítvány nevében. Erre ráment az utolsó vasam is, úgyhogy igyekeznünk kellett. Az ilyen postafiókok általában valamelyik helyi gigaszervezen kapnak helyet, szigorúan elkülönítve egymástól és a szerver többi részétől, nehogy valaki illetéktelenül hozzáférjen más bérlők információihoz vagy a szerveren lévő adatokhoz. Erre alapoztunk. Meg arra, hogy senki sem akar zűrt magának, legkevésbé egy elektronikus postahivatalt működtető cég. Ha híre megy valamelyikről, hogy adatok vesztek el a szerveréről, vagy valakinek sikerült betörnie hozzájuk, az igen nagy presztízs és profitveszteséget okoz, különösen a Távol-Keleten, ahol sokkal többet adnak a régi hagyományokra. Ezután már csak várnunk kellett egy keveset. Talán fél óra múlva Békapofa feladott 20 000 e-kreditet a posta fiók címére. A pénzre természetesen nem volt semmilyen fedezet, és az igazoló kód is egy egyszerű, véletlenszerű bájtsorozat volt. Aztán jöttem én, és bejelentkeztem az alapítványi postafiókra, hogy jött-e postánk. Jött. Békapofa hamis átutalásán kívül még egy sereg reklámanyagot is találtam, meg pár jó szándékú érdeklődő levelét. Manapság nem tud akkora marhaságot feltenni valaki a hálózatra, hogy néhány érdeklődő bele ne botoljon. Megnéztem az átutalást, és természetesen hibásnak találtam. Azonnal reklamáltam a postahivatal ügyeletesénél. Innentől semmi köze nem volt a számítástechnikához az ügynek, tiszta pszichológia volt az egész. Az ügyeletes nagyon kedves és türelmes volt. Végig hallgatta nagyhangú dörgedelmeimet, közben villámgyorsan ellenőrizte, hogy az adott fáj tényleg olvashatatlan-e. Az volt, mert ha más nem is, hibás fájlokat remekül tudtunk előállítani. Természetesen fenyegetőztem is egy kicsit, hogy az esetet közzéteszem a hálózat valamelyik interaktív hírlevelén, de erre valójában nem is volt szükség. A postahivatal ügyeletese személy szerint is el akarta kerülni a botrányt, más sem hiányzott neki, mint hogy a cégnél elveszítse az arcát, hogy az ügyelete idején ilyesmi előfordulhatott. A cége érdekében is el akarta kerülni, hogy a dolognak híre menjen, mert egy ilyen rossz reklám könnyen végbeszélybe sodorhat egy elektronikus postahivatalt. Ki az az őrült, aki ott bérel fiókot, ahol elveszhetnek, megsérülhetnek a levelei? Nem kellett hosszú ideig jártatnom a számat. Kisvártatta felajánlotta, hogy a cége megtéríti az alapítvány kárát. Kicsit óckodtam, de aztán hagytam magam meggyőzni. A pénzt azonnal átutalta. Elnézést kértem tőle az esetleges sértő viselkedése miatt, aztán nagy udvariaskodások közepette elbúcsúztam tőle. Volt már tőkénk. Belevághattunk a terv következő pontjának végrehajtásába. Ehhez először is meg kellett tudnunk Ladislau személyi azonosító számát. Valójában ez volt az első ilyen illegális lépése vállalkozásunknak, mert a hongkongi tréfát nem nevezném törvénytelen cselekedetnek. Bejelentkeztünk a központi nyilvántartó szerverére, továbbra is a csótány honosítók nevében, azzal, hogy címlistát kívánunk vásárolni reklámanyagok terjesztése céljából. Készségesen álltak rendelkezésünkre, végül is ebből élnek. Biztos, ami biztos, mi csak egy 1000 fős címlistát kértünk, ami elég jelentéktelen mennyiség ahhoz, hogy az emberi ügyeletes fel se figyelje ránk, hagyja az egészet a kereskedő programjukra. Ezeknek a kereskedő programoknak van egy iszonyúan nagy hibájuk. El akarnak, már ha egy program esetében beszélhetünk akaratról, adni. Minél többet, annál jobb. Így írták meg őket. Ezért aztán a program készségesen állt rendelkezésünkre, mikor kiszolgálásunk közben megváltoztattuk az igényeinket, és egy 10 millió fős listát rendeltünk. Egy ember ebben az esetben gyanút fogott volna, hogy itt valami nincs rendben, de ebben a programban ilyen típusú védelmet nem építettek bele. Mivel extra szolgáltatást vásároltunk, engedélyezte, hogy hozzáférjünk az adatbázisukhoz, hogy magunk válogathassuk le a neveket. Egy ember itt már a hálózat felügyeletet hívta volna, mert az még a leghozzá nem értőbb idiótának is fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy manuálisan akarunk 10 millió nevet kiválogatni egy több terabájtos adatbázisból. A program rábólintott a dologra, és már benn is voltunk az adatbázisukban. Természetesen csak a nyilvános információkat láthattuk, és a személyi azonosító szám nem tartozott ezek közé. Ráadásul a rekordok keményen védve vannak feltörés ellen, hiszen ha valaki hozzájut más ember azonosítójához, gyakorlatilag azt tesz a nevébe, amit akar. És jött kalandunk legkritikusabb pontja, Ladislau személyi azonosító számának megszerzése. Nem mondom el a trükköt, hogy sikerült, ez maradjon az én titkom. Nem szeretném, ha más is felhasználná, esetleg pont ellenem. Nem tartott rövid ideig a művelet kivitelezése, ezért is adtuk be a kereskedőprogramnak, hogy 10 millió névre van szükségünk. Majd egy óráig vesződtünk, mire sikerült. Közöltük a programmal, hogy ismét meggondoltuk magunkat, és mégiscsak egy 1000 fős véletlenszerű listára van szükségünk. Gyanakvásról persze ezúttal sem volt szó. Megkaptuk a listát, amit tisztességesen ki is fizettünk. Az extra válogatásért egy vasat sem kellett átutalnunk, mert időtartama alatt egyetlen nevet sem hívtunk le az adatbázisból. Ami igaz is volt. Csak egy azonosító számot, de ezt a program nem tudhatta. Mikor kijelentkeztünk a nyilvántartó szerverről, megszorítottuk egymás kezét. Sinem voltunk, és Ladislau a kezünkben. Ettől a pillanattól kezdve azt tehettünk a nevében, amit csak úri kedvünk diktált. De a java még hátra volt, ha az már gyorsabban is ment. Ladislau személyazonosító számának felhasználásával leelőlegeztünk egy kétszintes tengerparti villát a Kajmán-szigeteken. Helyi ingatlan közvetítő, számítógépe készséggel rendelkezésünkre állt a tranzakció végrehajtásában, főként mivel nem ült mellette ember. A program simán engedélyezte a jókora, sürgősségi felárral megnövelt haszon reményében, hogy rajta keresztül az ottani számítógépet használva bázisként hajtsunk végre egy aprócska tranzakciót. Onnan jelentkeztünk be Ladislauként annak a brókerháznak a szerverére, ahol Ladislau működött, mint rendszerfelügyelő. Teljes körű supervisori jogokkal igazán nem volt nehéz piacra dobnunk néhány combosabb részvényplakettet a legkeresettebbek közül. Vették, mint a cukrot. Talán 2 perc sem kellett, és már is 37 milliós bevételt csináltunk, amit az ingatlan közvetítő gépén keresztül szépen átutaltunk egy Kajmán-szigetekig bankba. Az ebből szerzett pénzből kifizethettük volna a lefoglalózott villát, de jobbnak láttuk, ha inkább egy igen ronda és kártékony vírus segítségével tönkretesszük az ingatlan közvetítő rendszerét. Persze azért nem dolgoztunk teljesen tökéletesen, arra gondosan vigyáztunk, hogy a bejelentkezők névsorában ott maradjon Ladislau neve a legutolsóként. Az viszont, hogy melyik bankban tűnt el a pénz, helyreállíthatatlanul törlődött. Ha valaki nagyon elszántan keresgélni a későbbiekben, persze megtalálhatja, de egy ottani bankból pénzt vagy pénzről szóló információt kihúzni majdnem lehetetlen. Legalábbis törvényes úton. Ezért aztán az ottani bankból egészen nyugodtan a hongkongi számlánkra utaltuk a pénz nagyobbik részét, a kisebbiket pedig az enyémre. Kellett az eltűnéshez, mert egyikünk sem élvezte igazán High City egészségtelen légkörét. Elugrottunk békapofa családjáért. Az asszonyka igencsak csodálkozott, hogy ilyen hamar látja a férjét, azon meg még inkább, mikor a férje közölte vele, hogy utaznak, méghozzá messzire. Akkor nem árulta el, honnan lettek hirtelen gazdagok, nem magyarázott el semmit, de nem is volt rá idő. Siettünk, bár talán nem is kellett volna. Ennyi az én történetem, mondta Kreitzer, és hátradőlt a foteljébe. Az újságírónő eltette a hangrögzítő kristályt. És ha megírom? Kérdezte. Érje meg nyugodtan, vonta meg a vállát a kérdezett. Nem zavarná, hogy lerángatta magáról a leplet, hogy bűnös úton alapozta meg hihetetlen vagyonát? Nem, koppant a válasz. És önt nem zavarná, hogyha a kolumbiai kábítószerkártel néhány hirtelen haragú beosztottja látogatást tenne önnél? Hogy? Sápadt el a lány. Az általam csak békapofaként emlegetett személy elég magas pozíciót tölt be abban a szervezetben, és nem igazán szereti, ha a múltjában vájkálnak. És kettőnknek közös a múltunk. Akkor miért mondta el nekem? Kérdezte a lány. 30 éve történt a dolog, azóta már Ladislau is kiszabadult. Elévült a cselekmény, nincs az a bíróság, mely elítélne. Maga viszont halálos veszélybe sodorná magát a semmiért. Azért, hogy rossz sajtóm legyen, ami nem árthat nekem, és még csak nem is érdekel.
Még mindig nem értem, mondta az újságírónő. Azt sem, hogy miért fogadott egyáltalán. Köztudott, hogy utálja az újságírókat, hogy sohasem ad interjút.
Hogy miért? hogy személyesen jelenthessen be a nagy nyilvánosságnak, 30 éves munka és kísérletezés után sikerült olyan csótányfajtát kitenyésztenünk, amely bármilyen védőfelszerelés nélkül megél a hold felszínének zord körülményei között. A halál csatornája. Pucoltam rendesen. Pucoltam, ahogy már nagyon régen nem. Talán sohasem ennyire. Futás közben a hasüregen berejtett memória lapkán járt az eszem. Azt hiszem azért, hogy ne gondoljak a mögöttem lihegő fickókra. Mögöttem lihegő? Lemaradtak már jócskán az éjszakai pusztulat dzsungelében, de zajuk még mindig hajszolt előre. Ezek nem játszanak, szúrtak belém újra s újra kiáltásaik. Ezek nem viccből nyomták az arcomba a 8.32-esüket? A 8.32-es kaliberű zsebkarabé igen alkalmas arra, hogy szétkenje valaki agyát a mögötte sötétlő piszkos téglafalon. És ez az agy 2 percetán nagyon úgy nézett ki, hogy az enyém lesz. Mit viszel, koszhat? Kérdezte a magasabbik. Beszélj, mert ha kell, kivágjuk belőled a fuvarod. Tudták, hogy futár vagyok. Tudták, hogy áru van nálam. Áru, amit én sokkal biztonságosabban, mások által hozzáférhetetlenül juttatok el a címzethez, mintha tűnékeny fájlokat és mindent átszívő hálóra bíznák. Csak a megbízóim oldaláról köphette el valaki, hogy úton vagyok, s velem a fájlok, amelyekben fogalmam sincs, mi lehet. Az ügynököm, aki közvetítette az üzletet, csak közvetített. Nem tudhatta, mikor lesz az akció. Csak a 2 megbízó közül lehetett az egyik. Csak közülük. Mert ki gondolná, hogy a lepusztult vénpiás külsejű fickó, aki mellesleg valóban lepusztult vénpiás, egy értékes adathordozót visz a hasüregében. Értékes? Annak kell lennie, ha 20 000-et ér csupán az, hogy a város egyik végéből a másikba tántorogjak vele. Ennyit kínáltak, és én elfogadtam. Ha már így születtem, miért ne használjam ki? Így születtem, zsebbel a hasamon, nem véletlenül hív igen kevés barátom kengurunak. A rendellenesség, amivel élnem kell, talán a múlt századbeli atomrobbantások, atombelesetek okozta biccenés a génállományomban. Talán az őseim által szedett kemikáliák öröke, végül is mindegy. Zseb van a hasamon, apró, talán tenyérnyi zseb, melyet, ha zárva tartok, felületes szemlélőnek nem is tűnik fel. Arra viszont felettébb alkalmas, hogy csempészek segítségével kicsin tárgyakat rejtsek el benne, amikre sokan lennének kíváncsiak. Mondjuk egy memórialapkát. Mert ki keresne ilyet egy bűzlő koldusnál? Egyáltalán ki nyúlna hozzá szívesen egy bőven illatozó hajléktalan piáshoz? Ez az álca még mindig bejött. Most nem. Tudniuk kellett rólam. Rohantam. Rohantam végig a sikátorok labirintusán, már jókora előnnyel, de korán sem biztonságban. Atlétan múltam gyorsasága, mint futó gyorsan leszerepeltem, mert genetikailag rendellenes nem versenyezhet, megsegített. De az előny csak ideig óráig maradhatott előny. Akik mögöttem jöttek, mit jöttek, száguldottak, felturbózott érzékeikkel még akkor is követhették volna nyomom, ha nem pislákol néhány töretlenül feledett lámpa, ha nem virít az égen a fogyóhold. Valószínűleg a szagom követték. Nem lehetett nehéz. Az akciókra külön készülök. Gondosan mocskolt, mosatlanul hordott ruhák, a magamra lögybölt liternyi brandy elég szagnyomot hagyhatott még egy ostoba rendőrkutyának is. És ők nem azok voltak. A krém jött mögöttem. A tongók 2 harcosa. Csak ijesztegetésből mutattak fegyvert nekem, élve kelhettem nekik. Mert közülük bármelyik képes lett volna néhány másodperc alatt hörgő hústömeget csinálni belőle. De nem ölni akartak, legalábbis nem azonnal. De nem vártam meg, míg kinyilvánítják szándékaikat. Elfutottam. A kínaiak élvezték a hajszát, harsány rikoltozással bíztatták egymást. Gondolom, ennek nagy része nekem szólt. Hogy mögöttem vannak, hogy elkapnak. Ezt ugyanolyan biztosra vették, mint én. Lehet, hogy az elpukkasztott magnéziumbomba elvakította őket. Lehet, hogy én gyorsabban lövök ki, mint egy békebeli Forma 1-es Ferrari, de a kitartás az övék. A csatorna nyílás kéretlenül ötlött a szemembe. Ha fel tudom emelni, alá merülhetek, és odalent a rohanásban hiába a kiváló szaglásuk nem jöhetnek utána. Legalábbis ezt reméltem, míg térdelve, töredező körömmel felfeszítettem a kerek vasfedelet. Engedett. Szerencsém volt. Leléptem a létrára, aztán a fedelet a fejem fölé tartva leereszkedtem. Mikor éreztem, hogy illeszkedik, elengedtem és ugrottam. Már nagyon közelről hallatszott a két halált ígérő hang. Zuhanásom nem volt hosszú, és puhára estem. Puhára, mint egy emberi test. Mert az volt. Egy kicsiny test. Hangot nem adott, nem élhetett már. Borzasztóan érdekelt, hol, min fekszem, de mozdulni sem mertem. A lábak épp a fejem felett dobogtak. Feküdtem a hideg, nyírkos valamin, amit embernek gondoltam, és vártam. Vártam, hogy a két fickó eltűnjön innen, kimászhassak, és kérdőle vonhassam a megbízóimat. És persze arra, hogy mielőbb eltűnhessek a városból, mert a tongok sosem adják fel, sosem elég nekik. Lehet, hogy megrendelőjük rég halott, de ők mennek a célpont után. Becsületbeli ügy, mondják, hogy a tisztességükön folt ne eshessen. Essen. Kívántam, és nagyon szerettem volna a déli sarkon lenni, esetleg az északin. Vagy máshol. Lényeg, hogy nagyon-nagyon messze. A két arctalan, mert nem láttam az arcukat, mert nem volt időm megjegyezni róluk semmit, Killer felettem talán elunta a dolgát, talán szimatot kaptak más irányból. Nem tudom, de eldobogtak. Hasra fordultam, valami nedveshez ért az arcom. Nyögtem, nem a bűzlő nedvesség miatt, hanem mert megúsztam. Talán megúsztam. Ezen túl vagyok, tápászkodtam térdre, és mertem először felvillantani a zseblámpámat. Bár ne tettem volna. Sok mindent láttam már életemben. Gondolom, az eddigiekből már kiderült, hogy nem valamelyik villanegyedben láttam meg a napvilágot, hogy nem papneveldében nevelkedtem. Sok mocskot láttam már, de ehhez foghatót nem. Talán 10-15 kis test hevert körülöttem. Gyerekek úgy 6-tól 10 évesig, vagy inkább az, ami megmaradt belőlük. 2-3 napos hullák lehettek, amennyire meg tudtam állapítani, de nem vagyok egy oszlás szakértő. Mindennek hiányzott a szeme, mindennek felmetszették a hasát, a melkasát. De hiányoztak az ilyenkor kötelezően előbudjanó belek, belső szervek. Minden hiányzott belőlük, csak a hús és a csont maradt ott, meggyalázva. Térdeltem kicsit a hullák felett, valami idegen nedvesség ragadt az arcomon, nem az enyém, valami, ami belőlük jött. Ekkor kenhettem magamra, amikor rájuk estem. Ocsmány egy érzés volt, éreztem, okádnom kell. A hideg téglafalnak támasztva homlokon folytottam vissza öklendezésemet. Nem hagyhatok itt nyomot. Itt igazán nem. Nem attól tartottam, hogy meggyanúsítanak, részt vehettem a gyerekek lemészárlásában. Aki ide vetette a holtesteket, tudhatta, mit csinál. A tenger következő dagája átmossa majd a csatornának ezt a részét is, magával sodorva mindent, amit itt talál. Reflex volt ez, belém nevelődött, és már sokszor sokat köszönhettem az ilyen belém ivódott reflexeknek. Talán valamiféle tiszteletadás is, tisztelet a halottaknak. Nem akartam összerondítani végső, tényleg végső nyughelyüket. Néztem a holtesteket. A világ nem túl szép, és nem igazán barátságos hely, ahol senki sem azt kapja, amit szeretne, amit megérdemelt. De nem hiszem, hogy ezek a szerencsétlen kölykök ezt érdemelték volna. Bár ez úgy nagyjából és egészében senkit sem érdekel. Legkevésbé azokat a szolid kereskedőket, akik ezekből a nyomorultakból és persze más nyomorúságából csináltak pénzt. Aminek igenis van szaga, édes kis, émeítő szaga van, a halál szaga. Aztán a saját nyomorúságom jutott eszembe. Innen el kell tűnnöm. És mentem. Mentem, ahogy csak tudtam, mentettem tovább az írhámat. A leggyávább vakon sem fúrja ki magát olyan óvatosan a földből, mint ahogy én előmásztam a halál csatornájából. A sikátorok azonban már rég elnyelték a két fickót, elnyeltek azok mindent és mindenkit, mint hamarosan a kölyköket fogja a tenger, csendesen és nyomtalanul. Ahogy én tűntem el abból a városból. Halálra ítéltek, mert olyasmit bíztak rám, amihez sohasem lett volna szabad hozzáérnem. Ma sem tudom, mi volt az. Nem tudom, mi lehetett azon a memória lapkán. Eltűnt egy szemétégető, ahogy én délfelé. Mint a dalban. Mentem le délfelé a szabadság felé, ahová talán még nem jutott el az északi civilizáció, ahol talán még nem lopják el a gyerekek szívét, máját, hogy egy hajlokló, ám dúsgazdag semmire kellő tovább lophassa a napot. Más talán megtette volna, amire vágytam. Számon kér, ítélkezik, büntethetett volna. De én nem vagyok hős. Élek, a hősökkel pedig tele vannak a temetők. Ez van. A halál útja. Az őszi erdő szép volt, színei már sok festőt ihlettek meg. De ez pillanatnyilag senkit sem érdekelt. A négy férfi egyikét sem. Sem a kis zsidót, a koszlott ruhást, aki egy csak nem akkora ásó cipelt a vállán, mint önmaga, sem a két halálfejes sapkát viselő katonát, sem a hosszút, aki a kezén bilincsekkel egykedvűen lépdelt a két katona között. A katonák egymás között röhögcséltek valamin, amit a kis ember nem értett. Lengyel volt, Lengyelországban született, kicsit sem vallásos családban. De azért hordania kellett a sárga csillagot. Nem értette a két nácit, akik időnként oldalba bökték a hosszú Schmeisser géppisztolyukkal, amit az fel sem vett. Nem botlott meg, nem gyorsított, nem lassított, de a legkevésbé mutatott alázatot az uralkodó faj e két képviselője előtt. Mellesleg azok sem voltak kimondott germán óriások, mindketten vagy félfejjel lehettek alacsonyabbak a megbilincseltnél. Ráadásul az egyik kifejezetten fekete, a másik pedig inkább barna, mint szőke. Zbiszek tudta, hová tartanak, és csak abban reménykedett, hogy a visszautat legalább hárman fogják megtenni. Mert hogy négyen nem, az biztos. Ez a halál útja, és igen nagy szerencse kell ahhoz, hogy visszafelé is végig mehessen valaki rajta. Neki pedig egyszer már sikerült. A hely, amin felé baktattak, elegye volt a kínpadnak, ahol a hóhérok végeznek áldozataikkal, és a temetőnek, ahol elföldelik azokat. Csak abban bízott, hogy ez esetben ő csak mint sírásó lesz szereplője az eseményeknek. 19 éves volt, 4 éve rab, és átkozottul szeretett volna még élni egy kicsit. Legalább addig, hogy egy nővel, de egyelőre még esélye sem volt. A táborban szigorúan elkülönítették a férfi és női barakkokat, a tenyésztési kísérletekbe meg valahogy senki sem akart bekerülni. Tudták, mivel rövid körülményeikhez képest paradicsomi élete után a kísérletben résztvevőkre. Lehet pár hétig ehetnek, amennyit akarnak, és ölelkezhetnek, amennyit csak tudnak, de aztán a füst elfed mindent. Ő pedig óvatos fickó volt. Meghúzódni, kibekkelni, szajkózta az apja, akivel együtt volt még az első néhány hétben. De neki nem sikerült. Zbiszeknek eddig igen. Túlélt mindent és mindenkit. A csak éhen haláshoz elég ételt, a veréseket, a robotot. Neki volt a barakban a legalacsonyabb száma, de a környező barakokban az ismerősei sem tudtak olyanról, akinek kisebb száma lett volna, mint az övé. Néha elnézegette karján a kék számot, és valami furcsa büszkeséget érzett. De most félt. A németek egy kulacsot adogattak egymásnak, a szaga után ítélve vodka lehetett benne. Csak ne rúgjanak be, csak annyira ne rúgjanak be, imádkozott magában, hogy engem is. Ezúttal óvatlan volt. Pont ott sertepertélt, amikor kerestek valakit, aki elbír egy ásót. Óvatlan volt, pedig tudta, hogy kicsin múlik a táborban egy élet. Mindig meghúzta magát, kicsin termetével eltűnt a tömegben, szürkén, hogy ne akadjon meg senki szeme rajta. Mert akit észrevesznek, az halott. Halott, csak azért, mert észrevették, hogy él. Meglapulni, tűrni, ebben reménykedett. A hosszú nem. Az valahogy semmibe vette a két katonát, a gyilkosait. Láthatólag nem félt tőlük, annyit sem törődött velük, mint egy-egy falevéllel, ami a szeme láttára hult le az ágról. Zbiszek az ő nyelvét sem beszélte. Azt tudta, nem angol. Azt tanulta még gyermekkorában, és nem német, mert azzal már negyedik éve küszködött. Kérdezte tőle, honnan való, de az idegen röfögésszerű hangokat hallatva válaszolt. A csattogásokból, röffenésekből csak annyit tudott leszűrni, hogy Hitler valami igen távoli országgal is összeakaszthatta azt a csökött bajuszát. Valószínűleg nem is európai, mert az európai nyelveket már hangzás után felismerte. Volt alkalma itt a táborban, hogy megtanulja, de ilyen nyelvről még csak nem is hallott. Egyre nehezebb lett az ásó, ahogy közeledtek ahhoz a helyhez. Egyszer már járt itt, akkor ugyanígy rettegett, pedig akkor sokan voltak, és a teherautókon meszet hoztak utánuk. Egy tömeg sírt kellett betemetniük. Sok halott a sír mellett szétszóródva hevert. Némelyik dorongot, követ szorongatott a kezébe. Szögletes sapkájukon a lengyel sas. Zbiszek sírt a temetés után. Maga sem tudta miért. Talán mert megpróbálták, hogy eleve kudarcra ítéltettek is, és elestek. Kiértek az erdőből. A mezőn, mert túl nagy volt ahhoz, hogy tisztásnak nevezhessék, egyet jelentettek az alacsony, alig észrevehető domborulatok. Zbiszek tudta, mi van alattuk. És ha nem vigyáz? A két német megint röhögött valamin. Ezúttal nem is hallottam én. Ha nem is minden szót, de már sokat megértett a vartyogásukból. Muszáj volt megtanulnia, az élete múlhatott rajta. A hosszú viszont láthatólag ezúttal először mutatott érdeklődést. Végigmérte a két katonát és elvigyorodott. Nem mosoly volt, könyörgő, barátságos, hanem meglehetősen kegyetlen vigyor. Zbiszek csak lopva mert ránézni. Ez kihívja maga ellen a sorsot, pedig élhetne még. Néhány percig józanodott ki. Az idegen ráröfögött a két katonára. Másnak a legjobb indulattal sem lehetett beszédét nevezni. Azok összenézték. Röf, röf, fein! Mókázott a fekete, orrát disznómodra összehúzva. Ezen megint röhögtek. Az idegen pedig velük nevetett. Aztán, mintha elvágták volna, elkomorodott. Felemelte megbilincselt kezét a melle magasságáig. Furcsa, zöld fény izzott fel a csuklói közül. A nácik legalább olyan elképedve bámulták, mint Zbiszek. Egyszerűen nem hittek a szemüknek, nem hihettek, mert a bilincs, mint a zsír a tűz felett egyszerűen leolvadt a két nem túl vastag csuklóról, s furcsán fénylő zöld cseppként hullott a föld felé. Az SS-ek pillanatnyi meglepetésén úrrá lett a beléjük vett reflex. Egyszerre emelték Smith-szerüket, de akármilyen gyorsan is tudtak cselekedni, lassított felvételként hatottak az idegen mellett. Kinyújtott karral pattant feléjük, és karommá görbült újak záródtak össze a védtelen gégéken. Két, csak nem egy időben történő rántás, két szétnyisszantott torok, és egy az ég felé elporzó sorozat. Aztán csönd lett. És már csak két élőlény állt a mező szélén. Az idegen Zbiszekre nézett. Ő idegesen lépett hátra egyet. Senki sem fogja elhinni, hogy nem vett részt a két náci legyilkolásában, ezért pedig halál jár. Ha csak nem ez a fickó öli meg. De az nem is lépett közel hozzá. Csak intett a mező végén némán aláereszkedő zöldes színű csészehaj formájú repülő szerkezet felé. Aztán meg sem várva Zbiszek, hogy dönt, elindult arra.
Hétfői történet.
Puha Szilárd békésen üldögélt a sejmes zöld fűben. A csendet hallgatta egykedvűen. Időnként egy-egy pillantást vetett a körülötte legelő három birkára. Várta a civilizációt. És a civilizáció jött. Először egy nyilvános vécé materializálódott az erdőszélen a hozzávaló ősöreg vécés nénivel együtt, aztán néhány gyors büfé, szétszórva a réten, majd pár éjszakai bár és egy nyilvános ház. És nem volt még vége a sornak. Jött egy rendőrőrszoba, egy közkórház, egy zálogház és több bankfiók, biztosítási intézetek irodái és ügyvédi irodák, gyárak, szigorúan ellenőrzött környezetszennyezési mutatókkal, egy broiler csirketelep és hidrofónikus élelmiszergyárak, szupermarkettek, iskolák és börtönök, és még ez, meg az, meg amaz. Közben természetesen folyamatosan épült ki az úthálózat és a számítógépes világhálózat. A bolygóra rácsukódott a civilizáció marka. Szilárd felállt az aszfaltról. Valahogy eltüntették a füvet alulla, és egy strádát tettek a helyére. Felcsatolta birkáira a pórázokat, harapós állatot csak pórázon lehet sétáltatni, és elindult. Az űrkikötőbe tartott. Talán ma még, mint hogy nem kezdődött meg a turisták kirándulni vágyók rohama, sikerül feljutnia egy kirándulóhajóra, mely egy vad és garantáltan civilizálatlan bolygóra szállít a gyógyíthatatlan romantikában szenvedő szép lelkeket. A holnapi program, legeltetem a birkákat, mormogta maga elé. De szerdán rohangálhattok birkatápért, hogy legyen mit enniük ezeknek a szerencsétleneknek. Hiába kicsi a világ mindenség, kénytelenek lesznek átszokni a fűről a tápra. Vagy talán még szerdán is lesz egy civilizálatlan bolygó. Akkor majd csütörtökön szoknak át.
Invaders. Az új állomásom nem volt valami fényes. Egy kokonac névre hallgató gazfickó alkalmazott, mint hálózati felügyelőt. Cége nem volt valami nagy, talán ha 10 kollégával, ha összefutottam az irdatlan nagy külvárosi raktárban, ahol a székhelye volt. A lerobbant hangárszerű épület belseje épp úgy festett, ahogy az egész kívülről kinézett. Kokonac nem sokat adott a látszatra, de az alkalmazottai kényelmére sem. A raktárban ládahalmok választották el az irodákat, amelyek berendezését szerintem egy ócskatelep végkijárusításáról szerezte be. De a számítógépre egy szót sem szólhattam. A legújabb, leggyorsabb típusú gépeket dobálta össze valaki, csekély hozzáértéssel, de igen nagy lelkesedéssel és rengeteg kábellel, lokális hálózattá. Ráment vagy két napon, míg úgy, ahogy rendet sikerült teremtenem a nekivadult óriás kígyóként tekergődző kábelkötegek között, míg rájöttem, milyen srófra járt elődöm eze. Leginkább azon igyekezett, hogy Kokonac ne tudja követni, mit csinál valójában. Ehhez a szép hagyományhoz én is tartottam magam, mert nem volt túl bizalomgerjesztő sem a hely, sem a főnök. Szemben láthatóan éjjel-nappal zajlott a munka. Hozták és vitték a ládákat, amiknek a tartalmáról a gépeken semmilyen információ nem szerepelt, csak a darabszámuk és értelmetlen betűsorozatokból álló kódok. Akkora volt a forgalom, mint egy jól menő export-import cégnél, de nem hiszem, hogy létezne olyan tisztességes, profitot termelő cég, amelyik egy hasonló helyen rendezkedne be. Kokonac is inkább nézett ki gengszternek, sem mint ügyvezető igazgatónak, ahogy szólítatta magát. Meg aztán törvényes helyen a legritkább esetben veszik igénybe a magamfajták szolgáltatásait. Inkább vizsgázott, diplomás behatolás detektálókhoz fordulnak, vagy a globális háló rendszer felügyeletétől bérelnek fel egy hálózatfelügyelőt. A másik fura dolog az volt, hogy Kokonac nem gondoskodott számomra váltótársról, márpedig a 24 órás készenlétet csak biológiai okokból sem bírja túl sokáig az ember. Amikor ezt felvetettem, neki megnyugtatott. Kapcsolódjak csak ki akármikor, ha fáradtnak érzem magam. Pihenjek, aludjak, a cég kontójára hozathatok akármit, de ne mozduljak ki a raktárból, és ne igyam le magam túlságosan. A feltételek nem voltak elfogadhatatlanok. Néhány összetolt ládából, egy szivacslapból, meg egy hálózsákból egész kényelmes helyet alakítottam ki magamnak. Különben sem vagyok az a mászkálós típus. Ráadásul, ha ilyen prima cuccokkal dolgozhatok kedvemre, Kokonac nem kérte, hogy valóban figyeljem a hálót, csak azt, hogy legyek minél többet becsatlakozva. Akkor különösen nincs kedvem kimozdulni. Egy igen csinos és igen hallgatag leányzó bármikor elugrott nekem a közeli kínai étkezdébe egy kis falnivalóért meg sörért. Nem igazán szerettem a sánkhái konyhát, de a lány nem volt hajlandó messzebb menni a két saroknyira lévő étkezdénél. Ezt néhány tőmondattal közölte velem, és azt is, hogy a főnök arra utasította, hogy ne hozzon nekem viszkit.
Kedves volt, mosolygott, de csendes volt és határozott. Ahogy elnéztem, az ő ereiben is csódogált némi keleti vér, mint manapság a legtöbbünkében. Rajtam a szőke hajammal, kék szememmel nem látszik, elmennék tőzsgyökeres védnek, de az egyik nagyanyám még a felkelő nap országában látta meg először a felkelő napot. Tehát nincs valami előnyös külső. Részint ennek tudhattam be a lány feltűnő tartózkodását, részint annak, hogy amennyire én figyeltem és láttam, ő volt Kokonác jobb keze. A többiek mind hallgattak rájuk. A nagy darab felturbózott szállító munkások épp úgy ugrottak egy szem villanására, mint ez a két üzletkötőféle, akik folyton a titkosított kommunikációs vonalakon csüngtek. Megpróbáltam csak úgy kutyafuttába belesni, hogy kivel és miről cserélnek eszmét, mert nem árt, ha egy alkalmazott jól tájékozott a főnöke ügyeit illetően, de nem sikerült. Elég spéci kóddal dolgoztak, amit nem lehetett szőr mentén feltűnés nélkül feltörni. Én meg nem akartam felhívni magamra a figyelmet azzal, hogy olyasmibe piszkálok bele, amihez semmi közöm. Ettem a shanghai kosztot, ittam a söröm, szundikáltam a ládákon, a nap többi részében meg a hálózaton szörföztem, csak úgy mulatságból. Egészen úgy éreztem magam, mintha egy nem túl elegáns helyen nyaralnék, ingyen, nem is ingyen, fizetésért. Már kezdtem megszokni a szolid jólétet, csak egy csinos és készséges hölgy hiányzott, aki megosztotta volna velem magányos éjszakáimat a ládáimon, amikor beütött a krak. Először nem tűnt fel semmi. Egy idő után kezdtem csak arra felfigyelni, hogy nem hoznak újabb csomagokat, csak a régieket szállítják el roham tempóba. Néhány óra alatt kiürítették az egész raktárt. Nem maradt benne más, mint a berendezés, az alkalmazottak, Kokonác, a lány, meg egy csicsásra festett mikrokopter, olyasféle, amilyennel a gazdagabb családok csemetéi szoktak röpködni szombat esténként jobb környékeken a klubok körül. Sosem voltam valami jó megfigyelő, ha becsatlakoztam, ezért nem tudom, mikor és mivel kezdődött a dolog. A figyelmemet valójában csak az keltette fel, amikor az átként használt ládáimat is elvitték. Nem kérdeztem a szállítóktól hová, mert ők is abban hallgattak fajtába tartoztak, mint a lány. Biztos, ami biztos, kicsatlakoztam, mert ha zűr készül, nem szerettem volna, ha nem reagálhatok elég gyorsan. Na, ne gondoljon itt senki holmi gyors tüzelős vagánykodásra, az olyasmit jobb szeretem meghagyni azoknak, akiknek az a szakmájuk. Részemről inkább pucolok, ha forró a talaj a lábam alatt. Őszintén szólva már akkor is, ha melegedni éreztem. És ezúttal igencsak éreztem azt a bizonyos langyosságot, ami mindig felettébb gyors mozgásra serkentett. De nem mertem mozdulni. Túlságosan szem előtt voltam, és a bádis gyerekek, akiknek implantjai láttán eddig is nehéz volt elhinni, hogy kikötői munkások, igen komoly szerszámokat szedtek elő. Amennyire én értek a haditechnikához, ezek legalább olyan csúcsminőségű termékek voltak, mint a kütyük, amikkel én dolgoztam. Kezdtem azon töprengeni, hogy léphetnék mégiscsak feltűnés nélkül olajra, amikor odajött hozzám Kokonác. Tényleg olyan gömbölyded és szőrös volt, mint a gyümölcs, aminek a nevét viselte. Azzal a különbséggel, hogy a kókuszt szeretem. Őt viszont kezdtem egyre kevésbé kedvelni, mert nagyon úgy látszott, hogy belerángatott valami nem szeretem dologba. – És most te jössz! – mondta nekem. Egy csillogó kockát húzott elő műbörzsek zsebéből. – Ezen címek vannak, nem kevés. Nem csinálsz mást, mint amilyen gyorsan csak tudod, egyszerre postázod. Érted? Egyszerre! Hangsúlyozta ki erőteljesen. Az üzenetet, ami szintén rajta van a memokuban. Csak azt és semmi mást. Oké, bólogattam, világos. Mertem volna mást mondani? Úgy nézett rám, ahogy az ember egy különösen visszataszító rovarra vagy ilyesmire szokott. Köszönd a jó szerencsédnek, hogy itt lehetsz is. Te megúszod, legalábbis egyelőre, mert ha megjönnek a mieink, nem garantálok semmit. Kösz, ezzel feldobtál, gondoltam magamban, de hangosan nem mondtam semmit. Talán már említettem, nem születtem hősnek. Alig, hanem ezért is rázott ki annyira a hideg attól, amit a következő percben láttam. Kokonác az övéhez nyúlt, és a rajta függő kis fekete dobozon megnyomott egy gombot. Azt láttam már, amikor felfogadott, hogy álcázó készüléket visel, de nem gondoltam volna, hogy állandóan használja is. Azt hittem, hogy csak azért van rajta, hogyha a raktáron ütnek a zsaruk, könnyebben megléphessen. De tévedtem. Rögtön megértettem, miért. Kokonac nem volt ember. Ronda, gyíkpofájú szerkezet állt előttem egyenruhának látszó holmiban, amikor megszűnt az álcázás. Abból gondoltam, hogy egyenruha, mert a többiek, a szállítók és a lány is mind kikapcsolták az álcázójukat. Egyformán voltak öltözve, még a nőstény is egyenruhát viselt. Most már értettem, miért szerelte le olyan gyorsan a közeledési kísérletemet. Ha ő is olyan ondának látott engem, mint én most őt, alig, hanem igencsak forronghatott a gyomra, mikor kedveskedni próbáltam. Kicsit kapkodtam a levegő után, de igyekeztem továbbra is magabiztosnak látszani.
Mi ez? Csúszott ki a számon. A fajtád vége, az Armageddonod, villantotta elő villás nyelvét Kokonac, aki, ha lehet, rusnyaságban felülmúlta a többieket. Már mindenhol ott vannak a partra szálló egységeink. Te fogod megadni a jel, hogy mikor kezdhetik az akciókat, az űrzavarkeltést, a kommunikációs csatornák megsemmisítését, a globális hálótok szétszaggatását. És aztán, ha teljes a fejetlenség, ha a menet közben már nem fedezhetik fel őket, vagy ha felfedik, akkor sem tehetnek ellenük semmit, megindulnak a hajóink. Két nap múlva itt lesznek a naprendszeren kívülről, és megtisztítjuk a földet tőletek. Élettérre van szükségünk.
Élettérre van szükségünk, visszhangozták mögötte a többiek.
Az egész valami gyenge hollywoodi fércműre emlékeztetett, de sajnos komoly volt. Villámgyorsan zakatolt az anyam, ahogy leültem a billentyűzethez. Nem vagyok különösebben filantróp, de mégsem hagyhatom. De mit lehet itt tenni? Belöktem a memokubot a tárolóba. A csatlakozót a halántékomon lévő ajzatba dugtam, és elmerültem a hálózatban, ahol már nem láthattam a mellettem álló, minden mozdulatomat figyelő szörnyet. És ahol ő sem láthatta, mit csinálok. Kiadtam az utasításokat a parancsainak megfelelően. Egyetlen apró módosítást eszközöltem csak. Az üzenetek postázási dátumát nem azonnalra állítottam, ahogy kérte, hanem egy-két évvel későbbi, véletlen dátumot adtam meg. Aztán az egész adatbázist átpumpáltam a város rendőrfőkapitányságának szerverére, sürgős bejelentés jelzéssel. Akkora prioritással, hogy szerintem egy másodpercen belül meg kellett jelennie a kapitányság valamennyi monitorán. Nem vagyok tégla, de mindennek van határa. Az rendben van, hogy többnyire törvénytelen üzletekben veszek részt, nem véletlenül ismerem olyan jól a kapitányság szerverét, de nem szeretném, ha a földet holmi gyíkpofájú idegen szállná meg. Az emberiségért talán nem lenne kár, ha kiírtanák, de a gyerekeket sajnálnám. És persze a saját bőrömet is féltem, mert nem hiszem, hogy ezek után még sokáig szükségük lenne rám, hogy életben hagynának. Egy kattanás, kihúzták a csatlakozót a halántékomból. A feleségem állt előttem. Kész a vacsora. Egész nap azokat a nyomorult kompjútereket bűvölöd, és még itthon is a virtuális valóságban kóborolsz. Ha nem lennék, szerintem éhen halnál, annyit játszol. Mentem vacsorázni. Már megint a legjobb résznél szakítottak félbe.
A lazaci dény.
Hogy mi a helyes és mi a helytelen, csupán a mindenki vagy a többség által elfogadott megállapodáson alapul. Az efféle megállapodásokat, feltéve, hogy sok ember vallja kötelező érvényűnek magára nézve, törvényeknek hívják. Azon lehet vitatkozni, a törvények jók-e vagy rosszak, de az bizonyos, hogy léteznek. Világéletemben törvénytisztelő polgár voltam. Az ember tartsa be a játékszabályokat, mert csalással győzni egy játszmában lehet, hogy hasznos, de semmi esetre sem szórakoztató. Ezért is vezetett Crashhez az első utam, a múlt héten, miután szétvertem a számítógépemet. Apró darabokra törtem, egészen apró darabokra. Még sosem csináltam ilyesmit. Hosszú évek óta dolgozom a fővárosi cégnek, egy mamut vállalatnak. A cég neve most nem érdekes, nem akarok reklámot csinálni nekik. Egyik kis részlegének anyagkönyvelését végzem. Szürke hivatalnok vagyok, a szürke hivatalnokok között apró csavar egy óriási gépezetben. Muris, hogy még mindig jelen időben beszélek a munkámról, pedig már a múlté. Szóval anyagkönyvelő voltam. Eleinte felettébb kényelmes munkának tűnt, hiszen nem kellett bejárnom dolgozni, otthon végezhettem el a kijelölt feladatokat. Kijött a lakásomra két szakember, felszerelt és üzembe helyezett egy komputert, mely összeköttetésben állt a részleg központi számítógépével. Azóta már tudom, hogy ezt az izét szervernek hívják. Attól viszont, hogy hogyan kapcsolták össze őket, fogalmam sincs. Talán valamiféle drótokon vagy rádiójelek útján zajlott az adatforgalom, nem tudom. Nem rám tartozott ez a része a dolognak, meg nem is nagyon érdekelt. A munkám abból állt, hogy hozzám, az én gépemre beérkező adatokat feldolgozzam, s visszaküldjem a cég központjába, vagyis a részleg központjába. Vagy lehet, hogy mégis a cégébe? Nem tudom. Eleinte élveztem a dolgot. Örültem, hogy sikerült ilyen állást találnom. Itt maradhattam a világ végén ebben a kisvárosban. Majd nevezzem inkább falunak. Maradjunk annyiban, hogy itt, ahol életem első néhány hónapját leszámítva mindig is éltem, ahol mindig is szeretnék élni. Még a lakásomból sem kellett kilépnem, hogy pénzt keressek. Nem egy utolsó dolog. Eleinte rendben ment minden. Reggelente felkeltem, megmosakodtam, megreggeliztem, megittem a kávémat, és leültem a géphez dolgozni. Délben ebédszünetet tartottam, aztán folytattam a munkámat. Ahogy kell, ahogy egy törvénytisztelő, megállapodott polgárhoz illik. A délután nagy része és az este pedig az enyém volt. Jutott időm, amire csak kellett. Valószínűleg az idők végezetéig, vagy legalábbis az én időm lejártáig eléldegéltem volna e rendszer szerint. Mert a rendszerességre szüksége van az embernek, anélkül csak kaotikus hányódás csupán az élet, kényelmetlen zűrzavar. Tehát elégedett voltam. A magánéletemmel, a munkámmal, a státuszommal egyaránt. Így is maradt volna, ha nincs ez a laza cidény. De az van, volt és lesz. A városunkat két részre osztó folyón minden ősszel felúsznak a lazacok, fel a forrásvidék felé, hogy hagyományaikhoz hűen ott intézzék el rendes évi ívnivalójukat. Fogalmam nincsen, hogy ehhez miért kell visszatérniük arra a vidékre, ahol születtek, vagyis kikeltek ikráikból, ahol lazac gyerekeskedtek. Talán a nosztalgia miatt, vagy esetleg honvágyuk van, mint az emigránsoknak általában. Nem igazán értem őket, mert én például bárhol tudok ívni. Még jó, mert ha olyan lennék, mint a lazacok, itt állnék megfürödve. A falut, ahol születtem, sok száz évvel ezelőtt, alig pár hónappal a születésem után beledózerolták a földbe. Megszaladt a szomszédságban épült atomerőmű. De ez most nem érdekes. Maradjunk a lazacoknál. Mint már említettem, minden ősszel szorgalmasan dolgozzák felfelé magukat a folyón, elfeledkezve az önfenntartási ösztönükről, hogy eleget tehessenek egy másik, nem kevésbé fontos ösztönnek, a faj fenntartás ösztönének. Az ember viszont általában gazember. Jól kitol a lazacokkal. Legalábbis a mi városunkban így van. Ősszel a lazac idény beköszöntekor városunk apraja nagyja kint nyüzsög a folyónál. Az üzemekben, hivatalokban leáll a munka, az iskolában szünetel a tanítás. Lazac idény van. Mindenki halászik. A halászat remek kiegészítő kereseti forrás. Ezen kívül sport. Alkalom a férfiasság bizonyítására, népünnepé, fiesta, hagyomány, és még sok minden más. Az év legjelentősebb eseménye. Csak annyit még, hogy városunk családos lakóinak több mint 90%-a a lazachalászat idején ismerkedett össze férjével, feleségével. Házasságok köttetnek ilyenkor, és üzleti kapcsolatok. Ebben az időszakban isszák meg az évi pálinka termés jelentős hányadát, és nemzik az eljövendő polgárok döntő többségét. A törvény, a rend a hagyományok tiszteletének szellemében. Cevát a nyáron ismertem meg. Rokonszenves lánynak találtam, és tudom, ő is rokonszenvesnek tart engem. Mégsem sikerült igazán összemelegednünk, bár én megtettem minden tőlem telhetőt. Azért nem izgattam magam, hogy döcögve fejlődik kapcsolatunk, mert tudtam, jön a lazacidény, és akkor majd elrendeződik viszonyunk mindkettőnk megelégedésére. És jött a lazacidény. Első napján az ilyenkor megszokott időben keltem fel. Nem vesztegettem az időt a reggeli szertartással, magamra kapkodtam este előkészített halászruhámat, fogtam a vetőhálómat, a szigonyomat és a dinamitrudakat, amikkel ilyenkor horgászni szoktam, és indultam. Indultam volna. Az ajtóm nem nyílt ki. Értetlenül rángattam a kilincset. Még életemben nem zártam be ezt az ajtót, nem is tudom, hol lehet a kulcsa. Miért? Mivel zártam volna be? Városunkban csupa tisztességes polgár lakik, a törvények feltétlen tisztelői. Ember emlékezet óta nem fordult elő lopás, rablás, betörés. Először úgy véltem, beszorult az ajtó. Tévedtem. Be volt zárva. Törtem a fejem, kizárhatta be. Én bizonyosan nem, arra emlékeznék. És különben is, mint már mondtam, fogalmam sincs, hová tehettem a bejárati ajtó kulcsát. Elhányódott valamerre az évek során. A hátsó ajtóval próbálkoztam, szintén zárva találtam. Komolyan kezdtem kétségbe esni. Mi lesz velem, ha nem vehetek részt a lazac halászaton egy ilyen ostobaság miatt, hogy nézek majd barátaim, ismerőseim és üzletfeleim szemébe, és cevájéba? Kedvesem számít rám, vár, az utat kémleli álmodozó barna szemeivel jövök-e már. Ha az ajtó nem nyílik, és veszni akar, hát vesszen. A konyhába mentem, és előkerestem a húsvágó bárdot. Mérlegeltem a kezemben a szerszám súlyát. Egy inkább jelképszerű, mint sem valós védelmet szolgáló holmi, mint az ajtóm, nem sokáig állhat ellent a bárdnak. Különösen akkor nem, ha felindultságomban csak úgy feszül bennem az erő. Elvégre a szerelmem, a jövő forog kockán. Elszántan indultam megostromolni a bejárati ajtót. Kitöröm, ha addig élek is. Ekkor hallottam meg a számítógép pittyegését a nappaliból. Beléptem, hogy egy pillantást vessek a monitorra, csak egyetlen pillantást, mert többre nincs időm. Mi az Isten csodáját akarhat ilyenkor ez a vacak? A képernyőn felirat villogott. Munkaideje elkezdődött, azonnal vegye fel a munkát. Míg nem végezte el már a esedékes feladatait, nem hagyhatja el a lakását. Agyamat elöntötte a vér. Már mindent értettem. Azt is, mit mahináltak a szerelők az ajtómmal. Még kérdeztem is annak idején, hogy miért kell a számítógép üzembe helyezéséhez, rendszerbe állításához az ajtón környékén manipulálni, de ők nem feleltek. Csak vigyorogtak és egymásra pislogtak. Felüvöltöttem. Rab vagyok, a saját lakásomban egy rohadt számítógép fogja. Lendült a kezemben a húsvágó bárd, aztán még egyszer. Szikrák szálltak szerte az üvegcserepek és olyan kis izék, amik a számítógép belsejében találhatók rendszerint. Feltéve, ha az ember nem veri szét az egész vacakot egy különösen ecélre alkalmas szerszámmal. Én szétvertem. Miszlikbe. Pont, mint az ajtómat. Tudtam, hogy helytelenül cselekszem, de nem voltam képes uralkodni magamon. Mit tehet ilyenkor egy törvénytisztelő polgár? A tett elkövetése után megkerestem Crash-t, városunk békebíróját. Természetesen kint volt a folyónál, lazacot halászni. Előadtam neki a történteket. Első reakciója az volt, hogy javaslatot tett, miszerint menjek a fenébe. Nem látom, hogy dolga van. Kötöttem az ebet a karóhoz. Bűnt követtem el! Törvénytisztelő polgár vagyok. Követelem, hogy tartóztasson le, és járjon el ellenem. Erre kilábalt a sekélyesből, ahol addig comtőig érő haláscsizmájában áldogált, szigonnyal a kezében. Legidősebb fia kezébe nyomta szigonyát, és bezavarta a gyereket a vízbe. Egy jó szigony egy pillanatot sem pihenhetett, míg tartad az a cidény. Crash megállt előttem. Vállamra tette kezét, és atyaian nézett a szemembe. Biztos, hogy nem akarsz inkább tisztességes polgárhoz méltóan lazacot halászni? Tudom a törvényt, feleltem. Tönkretettem más tulajdonát, valamint szerződésszegést követtem el. Nem tartottam be a munkaidőről szóló előírásokat. Az viszont igaz, hogy nem is ismertem azokat.
Szerepelt a szerződésben, hogy a cég korlátozhatja a személyi szabadságodat? Kérdezte Crash.
Nem, ráztam meg a fejem rövid gondolkodás után. Azt hiszem, nem szerepelt ilyen kitétel a szerződésben. Ha lett volna, alá sem írom.
Úgy, mondta halkan. Bólogatott és bölcs gondolataiba merült. Tehát nem szerepelt benne ilyesmi.
Vártam. Elég sokáig vártam. Crash sosem gyors észjárásával volt híres, az viszont kétségtelen, hogy városunk törvénytisztelő polgárai közül is messze kiemelkedett a rend iránti elkötelezettségével. Ezért is választottuk egyhangú szavazással békebírónak.
Nos, kezdett bele hosszas gondolkodás után. Először is nem követtél el törvénysértést, mert jogellenesen akadályozták személyes szabadság jogaid érvényesítésében. Tehát neked jogod volt olyan eszközzel küzdened az ellen, amilyen csak a rendelkezésedre állt. Jelen esetben egy húsvágó bárdal. Másodszor jogos önvédelmet gyakoroltál csupán, mert elhárítottál egy a tisztességed ellen irányuló aljas merényletet. Városunk minden polgárának joga, s kutya kötelessége részt venni a rendes évi lazac halászaton. Így kívánják a hagyományok. Aki nem él ezen jogával, s nem tesz eleget kötelezettségének, az utolsó gazfickó. Természetesen a hagyományok szellemében. Ez rólad nem mondható el, mert testi épséget, mi több életet kockáztatásával semmisítettél meg, egy sátáni természetű elektromos szerkezetet, mely gonosz programozójának engedelmeskedve vissza akar tartani attól, hogy teljesítsd városoddal szembeni első számú kötelezettségedet. Harmadszor dicséretre és csodálatra méltó tettet hajtottál végre, mert megsemmisítettél egy ocsmány gépezetet, mely városunk rendje ellen tört azzal, hogy megkísérelte sárba tiporni a lazacidényhez fűződő nemes hagyományainkat. Azt hiszem, tette hozzá, a városi tanács elé kell vigyem a dolgot. Feltétlenül elismerést, kitüntetést érdemes. De most tűnj innen a fenébe. Halászni akarok. Különben is, Ceva már kérdezősködött felőled. Tisztességgel elköszöntem tőle, megadva a köteles tiszteletet korának és hivatalának. Megértettem, hogy zaklatott, hogy ideges, mert feltartottam. Lazac idén csak egyszer van egy évben. Bizsergetett engem is a halász szenvedély. Megnyugodva indultam megkeresni Cevát. Kisvártatva rá is találtam, pár száz méterrel lejjebb halászott a szüleivel. Már messziről integetett, nyakamba ugrott, mikor odaértem hozzájuk. Ebből tudtam, hogy rendben, sinem van a dolog. A férjének érezhetem magam. A zord atya férfias készszorítással üdvözölt. Fellélegeztem, tartottam tőle, féltem, hogy rossz véleménnyel lesz rólam késésem miatt, de egy bántó szót sem szólt. Azonnal maga mellé invitált. Ebből tudtam, már is a vejének tekint, nincs semmilyen kifogása a Cevával kötendő házasságom ellen. Mert lazac idénykor nincs barátság, udvariasság, csak a rokonok halásznak együtt, más nem. Ilyenkor még a legjobb cimborák zsebéből is gyorsan előkerül a bicska, a boxer, a revolver, ha összeszólalkoznak egy halász helyen. Ez persze nem bűn. Nem is igazi lazac idény az, amikor nem kerül kórházba néhány forrófejű fickó, akiket rendszeresen látogat az, aki oda juttatta őket. Harag nincs. A törvény értelmében járnak el mindketten, a sebesült és a sebesülés okozója is, mert városunk törvénykönyvében szerepel olyan paragrafus, miszerint halász helyét mindenkinek jogában áll bármilyen eszközzel megvédeni, kivéve a gyors tüzelő és nehéz fegyvereket. Halászhelyen nem rendelkező egyének pedig jogában áll bármilyen eszközzel halászhelyet szerezni, kivéve persze a fent említetteket. Nálunk minden a törvény betűje szerint történik. Mindnyájan tisztességes polgárok vagyunk. És ha néha egy-egy tisztességes polgár elhalálozik a halászhelyek kapcsán kialakult szóváltásban, Emberek vagyunk, halandóak. Az elhunytat a város saját halottjának tekinti, s hagyományokhoz híven, közköltségen temetteti el. A szóváltás másik, túlélő résztvevőjének semmilyen hátránya nem származhat az ügyből. Elvégre törvényesen járt el. A lazac idény befejeztével rendszerint megszaporodnak a temetések. Így van ez rendjén. Természetes, hogy senki sem akarja félbeszakítani a halászatot egy olyan mindennapi dologért, mint egy temetés. De még ha valami különlegesen elszánt gyászoló erre is vetemedne, akkor sem jutna sokra. Mert kiásná meg a sírt, ha a sírások is kint vannak a folyón. És kiszentelné be a sírt, mikor a plébános szigonnyal a kezében gázolja a lazacoktól pesgő vizet, és felettébb gyorsan előkapkodja a pisztolyát, ha valaki eme tevékenységében zavarni akarja. Ezt a lazac idény Ceváék társaságában töltöttem. Jó volt a fogás, és Ceva is igent mondott. Az apja megölelt, és a fiának nevezett. Az anyja összecsókolt. És mindhárman csillogó szemekkel hallgatták elbeszélésemet, hogyan bántam el a gaz és alávaló számítógéppel. Híres, közismert és közmegbecsülésnek örvendő ember lettem, akire felnézett az ifjúság. A hagyományok őre, ki testi épségét nem kimélve harcolt azért, hogy jelen lehessen a lazac halászaton, hogy ugyanazt tehesse, mint apja, nagyapja, dédapja tett a maga idejében. Az senkinek nem jutott eszébe, hogy én nem vagyok őshonos a városban, s a felmenőim sohasem hallottak a lazac idényről. Vagy lehet, hogy az eszükbe jutott, de akkor summázták annyival a gondolatot, hogy ha én derék fickó vagyok, a felmenőim is azok lehettek, és hasonlóan jártak volna el, mint én. Kellemes dolog a népszerűség. Köszönnek az utcán, míg az ismeretlenek is, meg-meghívnak egy pohár italra, partikra invitálnak, ebédekre és vacsorákra látnak vendégül. Beszélgettem Ellökressel. Azt mondja, jó eséllyel indulhatnék az idei polgármester választáson. Elvégre mindenki tudja rólam, hogy a törvény, a rend és a hagyományok embere vagyok. Ez pedig a legjobb ajánlólevél városunkban, bármely pozíció betöltésére. Cervának is tetszett az ötlet. Szeretne polgármesterné lenni. Azért még fontolgatom a dolgot, nem szeretek semmit elkapkodni. Új ismerőseim, barátaim is erősen kapacitálnak. Szerintük rám, csak is rám van szüksége a városnak a polgármesteri székben. Legalább lenne valaki, aki nyíltan szemébe meri mondani a fővárosi nagyfejűeknek, hogy mit, merre, hova és miért. Lenne valaki, aki kimerne állni városunk hagyományaiért. Ez a véleményük. Mert a fővárosiak folyton beleavatkoznak városunk belügyeibe. Valamiért azt hiszik, joguk van ehhez. Persze önálló, független városnak vagyunk nyilvánítva. Bárki meggyőződhet róla, ha utána néz a törvénykönyvekben. De ezek a városiak nem ismerik a törvényt. Velem is mi történt? Világosan le van fektetve, hogy városunk polgárainak a városi bíróság előtt kell számot adniuk tetteikről. Senki más nem illetékes egy helyi polgárral szemben eljárni, még kihallgatás sem foganatosíthat. Ez egyértelmű. Erre föl a cég, melynek valaha alkalmazottja voltam, kiküldött hozzám két embert, hogy arról a bűnös lelkületű számítógépről faggassanak. Nem voltam hajlandó szóba állni velük. Erőszakoskodtak. Olyannyira erőszakoskodtak, hogy kénytelen voltam a békebíróhoz fordulni védelemért, mely városunk minden tisztességes polgárát megilleti. Kress kérdőre vonta őket. Válaszul zavaros magyarázmatba kezdtek, hogy én tönkretettem az ő nyavajász cégük tulajdonát képező, értékesnek mondott berendezést, és ezért holmi kártérítést követelnek. Kress megpróbálta velük megértetni, hogy jogszerűen önvédelemből cselekedtem. Nem akarták felfogni, vagy nem tudták. Békebírónk felszólította őket, hogy hagyják el a várost, mert nem tűrheti, hogy köztiszteletben álló polgárokat, a polgármester választás esélyesét vadidegen jöttmentek zaklassák. Ők arra hivatkoztak, hogy felesleges a többes szám, mert csak velem van bajuk, és nem érdekli őket, ki és mi vagyok. Amit tettem, azért fizetnem kell. Kress, mint később elmesélte, mélységesen felháborította a dolog. Semmibe vették a hatóság felszólítását.
Közölte velük, hogy amennyiben nem hagyják el önszántukból a várost, úgy ki fogja toloncolni őket. Kinevették. Hogy azok az idők már elmúltak, nem élünk már nagyapáink korában, mikor egy békebírónak szinte korlátlan hatalma volt egy város felett, hogy jogállamban élünk, hogy információs szuperstrádák épülnek, és egy őskori kövületnek semmi létjogosultsága sincs. Hogy törvények irányítják az életet. Kressnek is ez volt a véleménye. Ez utóbbiban egyetértett velük. Ezért is szólította fel őket, hogy kövessék a vasútállomásra, ahol ő a város költségén megváltja számukra a jegyeket, és felteszi őket a vonatra. Nem hallgattak a jó szóra. Ezzel kimerítették a hatósági intézkedésnek való ellenszegülés fogalmát. Kress kényszert alkalmazott. Előkapta gyors tüzelőjét, és beléjük ürítette a tárat. Mindketten elhunytak. Ezután már semmi kifogásuk nem volt a városunkból való távozás ellen. Az ügy megoldódott. Izgatottan várom a polgármester választást. Kress a maga részéről nyugodt a békebíró választás felől. Biztos, hogy meghosszabbítják mandátumát. Nála jobb békebírót keresve sem találnánk, még a mi városunkban sem, pedig annak minden lakosa modelt állhatna a tisztességes polgárszobrához.